a mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket, aki emberi testé lett és közöttünk járt Jézus Krisztusban, az ő fiában, hogy kimentsen bennünket a jelen való gonosz világból. Amen. Istennek beszédét az Ószövetségi Szentírásból olvasom közöttetek, Jób könyve 12. részéből, 12. rész első 22 versét olvasom. Így szól hozzánk Isten beszéde a Jób könyve 12. részéből, amit hallgassunk Istenre figyelő szívvel. Ekkor megszólalt Jób, és ezt mondta: azt hiszitek, ti vagytok az egész nép, és veletek kihal a bölcsesség. Nekem is van annyi eszem, mint nektek, és nem vagyok alábbvaló, mint ti. Ki ne tudna ilyesféléket? Nevetséges lettem barátaim előtt, pedig aki Istenhez kiállt, azt ő mind meghallgatja. Mégis nevetséges az igaz és a fedhetetlen. A szerencsétlen ember megvetni való, gondolja, aki biztonságban él. Föl kell taszítani a tántorgókat. Nyugtuk van a pusztítóknak, sátrukban, biztonságban élnek, akik ingerlik Istent, és akik kezükben akarják tartani az Istent. Kérdezd meg az állatokat, azok is tanítanak, és az égi madarakat, azok is tudósítanak. Vagy elmélkedj a földről, az is tanít, a tenger hala is beszélnek neked. Ki ne tudna mindezekről, hogy az Úr keze alkotta őket. Az ő kezében van minden élőnek a léte, és minden emberi testnek adott lélek. A fül különbözteti meg a szavakat, és az íny ízleli az ételt. Az öreg emberek bölcsek, a hosszú életűek megfontoltak. De tőle van a bölcsesség és a hatalom, övé a tanács és az értelem. Ha ő ront le valamit, nem építik fel, ha bezár valakit, nem engedik ki. Ha elzárja a vizeket, kiszárad minden. Ha neki ereszti, felforgatják a földet. Tőle van az erő és a siker. Hatalmában van a tévejgő és a tévejgésbe vivő. Tanácsadókat tesz bolondá, és bírákból űz gúnyt. Királyok bilincseit nyitja ki, és övet köt derekukra. Papokat tesz bolondá, hatalmasokat ügye fogyottá. Megbízhatóktól vonja meg a szót, vének ítélő képességét veszi el. Előkelőkre zúdít megvetést, hatalmasok övét lazítja meg. Mély sötét titkokat leplez le, napvilágra hozza a homályos dolgokat. Ez Isten igaz beszéde. Amen. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, hálát adunk, dicsérünk és magasztalunk téged, hogy te vagy a mi Istenünk, és te vagy az, aki mély, kikutathatatlan dolgokat hozol felszínre, te vagy az Urunk, aki leleplezed a mi szívünk mélységeit is. Köszönjük a te igédet, kérünk, add, hogy tanulhassunk tőled, add a te lelkedet, hogy minden süketségünk, minden vakságunk ellenére megláthassuk, hogy te mire vezetsz bennünket Jób történet által. Urunk, megvalljuk, hogy nehéz könyv ez, hiszen arról szól, amitől mindannyian rettegünk. Hogyha egy tragédia ér bennünket, az hogy dolgozzuk föl? Vajon megtartjuk-e a hitünket akkor is? Urunk, könyörülj rajtunk. Add a te lelked világosságát. Te add, Urunk, azt, hogy a szívünk sötétsége eltávozzon. Hadd lehessünk megértőek, hadd lehessünk beleérzőek a szenvedő társainkkal. Hadd lehessünk tőled tanítottak. Ezt kérjük tőled, könyörülj rajtunk, add a te ígédet, és add, hogy azt megcselekedjük szeretetből. Lelkiismeretesen, könyörülj rajtunk, Jézusért kérünk. Amen. Istennek igéje, amely szólt hozzám, és hiszem, hogy ebben az órában szólni kíván hozzátok is, Írva található az előbb felolvasott bibliai részben Jób könyve 12. részének első 22 versében, és most újra olvasom lelkünk épülésére az 5. verset, Jób panaszának lényegét. A szerencsétlen ember megvetni való, gondolja, aki biztonságban él, föl kell taszítani a tántorgókat. Isten igéje tegye áldottá és gyümölcstermővé igéjét, ami szívünkben foglaljunk helyet. Isten szeretett székesfehérvári népe, Jób könyvét vesszük itt a Budai úton, szerdánként a Biblióra alkalmával. Jób könyve az Ószövetségi Szentírás egyik legnehezebben érthető műve, hiszen a világban található szenvedésre, amit a teológia úgy fogalmaz, idegen szóval, hogy a teodicea, az igazak, az ártatlanok szenvedésére, az sok igazságtalanságra, háborúra, egy sajátos választ ad, amit nem könnyű megértenünk. Mi most mégis afelől közelítünk ehhez a kérdéshez, hogy ha mi találkozunk szenvedővel, aki valami nagy tragédián esett át, gyászol, vagy éppen nagyon beteg és kilátástalan a helyzete, akkor mi hogyan tudunk mellé állni és segíteni a szenvedőnek. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, egyre több szenvedést vagy személyes tragédiát látunk mostanában. Persze magunktól azt gondoljuk, hogy biztos azért van, hogy mert sokaknak a léte, a biztonsága, az bizony veszélybe került a gazdasági válság miatt, sokan vesztették el munkahelyüket, vagy éppen jövedelmük csökkent le drasztikusan, és ezért ezzel együtt a lelki egészség, ugye, ami a testi egészségre is hatással van, leromlott. Lehet, hogy ez így van. Biztos, hogy válságos időkben egyre több nyomorult helyzetet látunk, és egyre több bajban lévő embert. De az is igaz, hogy ehhez látni is kell, ehhez észre is kell venni a szenvedőt, ehhez kell szemgyógyító ír Istentől, hogy észrevegyük, hogy beleérezzünk azoknak a helyzetébe, akik szenvednek, gyászolnak, vagy éppen szegények, vagy éppen betegek, vagy kilátástalan a helyzetük bármilyen oknál fogva. Jób története azért sajátságos, mert azt írja róla a Biblia, így kezdődik maga a könyv, hogy élt egy ember, akinek jobb volt a neve, aki fedhetetlen és becsületes ember volt, félte az Istent és kerülte a rosszat. Hát fedhetetlen és igaz ember volt Jób, és mégis megtörtént vele az a tragédia, ami azt hiszem, hogy nem csak neki, bár ő is megvallotta, hogy az történt meg velem, amitől a legjobban féltem, nem csak neki, hanem nekünk is az egyik legnagyobb félelmünk, hogyha a családban olyan tragédia történik, hogy meghal valaki, vagy az ő esetében többen az egész családját elveszítette, egyedül csak a felesége maradt életben, a gyermekeit, vejeit és menyeit az unokáival együtt, egy tragédiában elveszítette mindenét. Talán ahhoz hasonlítható az esete, mint amikor halljuk tévében vagy híradóban, hogy egy autó vagy buszbalesetben egy egész család meghalt. Csak egy otthon maradt személy vagy kettő maradt életben. Talán ez lehet egy mai példa arra, hogy mit érezhetett Jób, mint az egyetlen túlélő, bár a felesége is életben maradt, de a felesége is elhagyta, és ez is megtörténik gyakran, hogy amikor családi tragédia van, akkor a házasfelek egymást kezdik vádolni, hogy te tehetsz róla, te miattad biztos, és aztán sokszor válás a vége, amikor nem tudják feldolgozni az ilyen helyzetet. Tehát még a feleségét is elvesztette Jób, ráadásul, még meg is betegedett, egy olyan Afrikában még ma is létező betegségben, aminek, hát nem tudom pontosan a latin nevét, de a magyar fordítása benne van a latinba is, hogy elefántbőr. Ez egy olyan betegség, hogy a betegnek megvastagszik a bőre, begyullad, viszket és fáj, és vérző, begyulladt sebek keletkeznek a bőrön. Hát ez történt Jobban, elveszítette a családját teljesen egy tragédiában, a felesége is elhagyta, és még meg is betegedett. Ugye a helyzetet, a nehézséget fokozza azt, hogy ezt olvastuk Jobbról, hogy fedhetetlen és igaz ember volt. Miért történt ez meg vele? Tehát ez igazán ugye a teodicea kérdése, hogy miért történnek igazságtalan helyzetek, miért történik annyi szenvedés és nyomorúság ártatlanokkal. Hiszen azt látjuk, hogy Jobb ártatlan volt. És ezt azért mondtam, hogy Jobb könyve egy sajátos választ ad, hiszen azt mondja, hogy mindazért, azért történt vele ez, mert a sátán, az Isten ellensége megirigyelte Jobbnak a hitét, a tisztaságát és fethetetlenségét, kikérte őt Istentől, hogy próbára tegye az ő életét. Hát ugye itt ez nagy probléma, hogy hát vajon így működnek a dolgok, hogy a sátán gondol egyet, és valakit kikér Istentől, akit ilyen próba alá helyez. Hát erre nem tudjuk a pontos választ, minden esetre Jobb könyvében ez van, és Jézus is beszél hasonlóról, amikor Péternek mondja, hogy Péter, kikért téged a sátán, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Tehát ez egyértelmű, hogy Jobbnak, mint hívő embernek ez egy olyan próba volt, amit szinte emberi észre lehetetlen elviselni. És milyen jó, hogy számunkra itt van az örömhír, hogy ha ilyen helyzetbe is kerülünk, van megváltónk, van szószólónk Istennél, Jézus, aki imádkozik értünk, vagy nem engedi, hogy megtörténjen velünk bizonyos dolog, amit a sátán szívesen megtenne velünk, vagy pedig imádkozik értünk, úgy, ahogy Péternek is mondta, hogy el ne fogyatkozzék a mi hitünk. Jobb odáig jut a fájdalmában, hogy meghalni kíván, egyetlen dolog, amit tesz, hogy panaszban önti ki mindazt, ami a lelkében van. Azonban a panasza, hogyha olvassuk Jobb könyvét, nem csak arról szól, hogy micsoda veszteség érte meg őt, és ráadásul igazságtalanul, mert ártatlanul szenved, hanem azért is panaszkodik, mert a barátai, hát azt lehetne mondani, hogy a hit társai, a testvérei a gyülekezetből, barátai, azok nem állnak mellé igazán, nem vigasztalják, hanem még nyomorultabbá teszik a helyzetét. Hiszen eljön három barátja, olyan barátok, akik Jobbra felnéztek, amíg Jobb gazdag volt, amíg ő volt a legmegbecsültebb ember, lehet, hogy Jobb tanítványa is voltak egy időben, hiszen fiatalabbak, mint Jobb, eljönnek, és nemhogy megvigasztalnák, vagy mellé állnának, még nagyobb lelki szenvedést okoznak neki. Tehát végül az lesz belőle, hogy a vigasztalásukból kemény feddés kap Jobb panaszkodása miatt. Az egyik barát a 8. részben ezt mondja Jobbnak. Ha te az Isten keresed és a mindenhatóhoz könyöröksz, ha tiszta és becsületes vagy, bizonyosan őrködik fölötted, és békés otthont ad igazságodért, bár először kicsiny voltál, végül igen nagyjá leszel. Hát ugye benne van az, hogy a tanácsban, hogy mi az, amit tehetsz Jobb. Ugye alázd meg magad Isten előtt, és hogyha megaláztad magad bűnbánatban, akkor Isten bizonyosan újra őrködni fog fölötted, újra ad neked békés otthont, és bár, mint most kicsiny voltál, végül megint igen nagyjá tesz. Hát egyrészt érezzük, hogy ebben a helyzetben ez egyáltalán nem vigasztaló, ekkora veszteségben. A másik az, hogy ebben benne van azért egy kis élc, egy kis feddés, hogy ha ilyen lettél volna, Jób, te, aki igaznak és feltehetetlennek tartod magad, ha ilyen lettél volna, akkor bizonyosan nem történik meg ez veled, mert hogyha tiszta és becsületes lettél volna, és könyörögsz Istenhez, bizonyosan őrködik fölötted, tehát nem történik meg veled ez a szörnyűség, és békés otthont és igazságot kaptál volna tőle. Tehát mi történt? Az, hogy a nyomorultat, a szenvedőt még ráadásul jól meg is feddik. És még azt is gondolják, hogy az ő üzenetük Istentől jön. A kérdés tehát az, hogy ha bármifajta szenvedést látunk magunk körül, hogyan állunk a kérdéshez? Miként gondolkodunk? Vagy hogyha ráadásul el is határozzuk, hogy segítünk, akkor hogyan segítünk? Mit teszünk? Azt hiszem, hogy egyértelmű tanulsága az ennek a történetnek, hogy a Szentírás óvaint, hogy mi is hasonlóan cselekedjünk, mint jó barátai, hogy a szenvedőnek még tetézzük a fájdalmát azzal, hogy még jól meg is fedjük, ráadásul idézgetünk neki ítéletes szavakat, mintha egyenesen Istentől jönne a mi üzenetünk. Nem értették meg Jóbot. És Jób panaszaiból, ha olvasuk ezt a könyvet, ez egyértelműen ki is derül, hogy Jobnak az fáj a legjobban, barátai, vagy mondjuk azt gyülekezeti hittársai, a testvérektől, az fáj neki a legjobban, hogy nem állnak mellé, nem értik meg az ő fájdalmát, nem tudnak együtt érezni ebben a helyzetben. Hiszen Jób nem azt várta tőle, hogy gyertek és adjátok meg nekem a válaszokat, hogy miért történt ez velem. Hiszen Jób mondja nekik aztán, hogy ne haragudjatok, hülyének néztek engem, amit eddig mondtatok, azokat én is tudom elég pontosan. És most ezt kell újra a nyakamba vágni. Ugye Jób nagyon jól felel meg nekik, ugye élcel. Azt hiszitek, hogy ti vagytok az egész nép, és veletek kihal a bölcsesség. Nekem is van annyi eszem, mint nektek. Én sem vagyok alábbvaló, mint ti. Ki ne tudna ilyes féléket? És ugye mondja, hogy nevetségessé lettem barátaim előtt. Milyen szomorú, hogyha valaki így jár közöttünk, hogy a gyülekezetből, a testvérétől vigasztalást és melléállást várna, és akkor megkapja magáét. És oda jut, hogy vigaszt vártam, és feddést kaptam, vagy ítélkezést kaptam. Ugye Jób idáig jut ebben a helyzetben. Egy gyülekezetben valamelyik válság idején támogató csoportot hoztak létre azoknak, akik munkanélküliek lettek. Egyébként nagyon jó ötlet. Azért hozták létre ezt a támogató csoportot, hogy akik a gyülekezetben értenek ezekhez a helyzetekhez, hivatásuknál fogva, akár ugye pénzügyi tanácsadók, akár hivatalnokok valahol, akiknek van információjuk, tudnak segíteni, hogy mit kell tenni egy ilyen helyzetben, hogy a munkanélkülieket tanáccsal lássák el, segítsenek nekik megírni az önéletrajzukat úgy, ahogy az tényleg a mai világban meg kell tenni, imádkozzanak értük. Tehát, hogy ez a csoport egymást tudja segíteni ebben a nehéz időszakban. És az az érdekes, mondja a lelki pásztor, hogy aki munkát kapott, aki munkát talált, a legtöbb nem jött többé a csoportba. Vagy legalábbis csak nagyon kevesen, mondjuk 10-ből 1. Nem ment újra vissza a csoportba. Ugye ez egy szomorú példa arra, hogy amikor jóra fordul a helyzetünk, akkor úgy érezzük, hogy nekünk már akkor nincs dolgunk azokkal, akik szenvednek. Pedig ugye micsoda erő lett volna, hogyha még tovább is visszajárnak, és egyrészt megosszák, hogy élték meg azt, hogy Isten adott nekik újra munkát. Ugye bizonyságot tehettek volna, erősíthették volna azokat, akiknek még mindig nincs munkájuk, de csak nagyon kevesen jöttek el újra. Ezt azért mondom ezt a történetet, mert amikor jól megy a dolgunk, fogalmazzunk így, akkor valahogy természetünknél fogva azt gondoljuk, hogy jobbak vagyunk. Vagy hogy Isten jobban szeret bennünket, mint azokat, akik szenvednek. És ugye, amikor a szenvedőre nézünk, aki lehet akár egy hajléktalan is, vagy még lehetne sorolni ki mindenki, most azt gondolom, hogy ne azokra gondolj magadban, akikre természetes módon megindul a szíved, nem gondolj most olyan szenvedőkre, akiket természetünknél fogva egyből megítélnénk. Egyből keresnénk azt, hogy na, nem véletlen, hogy megtörtént ez vele, biztos maga tehet róla, gondolj most olyan szenvedőkre. Tehát amikor ezt tesszük, akkor úgy gondoljuk, hogy jobbak vagyunk, vagy legalábbis Isten jobban szeret bennünket, mint aki szenved, mert aki szenved, nem véletlen szenved, biztos, hogy megvan az oka, hogy jogos az, ami vele történik. Ugye jó barátai is így gondolkodtak. Teljesen így gondolkodtak róla. Lenézést kapott. És amikor ugye ennek a mély pontjára jutott, akkor mondtak Jobb, hogy a szerencsétlen ember megvetni való. Legalábbis azoknak, akik úgy gondolják, hogy biztonságban élnek. Azok, akik így gondolkodnak, azok azt mondják, hogy föl kell taszítani a tántorgót. Az az igazság, testvérek, hogy nem vagyunk jobbak. És nem mindig vannak konkrét okok, ami miatt valaki mélységbe jut. Tehát, hogyha egy földi perspektívából nézzük Jobb helyzetét, akkor azt lehet mondani, hogy Jobbnak nem volt semmilyen ok, amiért ő ezt kaphatta volna. Tehát semmi olyan emberi ok, hogy ő, nem tudom, valami titkos bűnt tartogatott, de az mellett kérkedett, hogy ő mekkora hívő, és ő a leghitvallásosabb a hitvallók között, és akkor hát ide jutott. Nem volt ilyen, nem ír róla a Szentírás. Tehát emberileg szólva nem volt ok, hogy Jobbal ez megtörténjen, és mégis ide jutott. Tehát erre a két dologra mindig gondolj, hogy nem vagy jobb annál, mint aki szenved. És Isten nem szeret téged jobban, mint azt, aki szenved. Sőt, ha arról gondolkodunk, hogy Isten örömhíre arról szól, hogy hogy ment meg minket, mindannyiunkat, bűnösöket Jézus Krisztus által, akkor azt kell mondjuk, hogy Isten mindenkit szeret. Senkit se szeret jobban, vagy kevésbé. Persze, amikor látjuk azt, hogy valaki ugye értetlen, vagy egyszerűen nem akarja meghallani az örömhírt, akkor ugye azt gondoljuk, hogy hát Isten jogosan sújtaná őt valamivel, micsoda ilyen kemény szívű ember, de mindig gondoljunk arra, hogy Isten nem ember. Isten nem úgy gondolkodik, mint mi emberek. És amikor valaki szenved, vagy mélységbe jut, nem biztos, hogy van mögötte valamilyen konkrét ok. Azt gondoljuk, amikor minden jó, amikor biztonságban élünk, hogy mi valahogy biztos jobbak vagyunk, mint aki szenved, vagy nyomorúságban él. Ne essünk ebbe a hibába, mert hogyha ez még ítélkezéssel is párosul, nem vagyunk jobbak, mint akikre Jobb mondta, akik kezükben akarják tartani az Istent. Mert amikor ítélkezünk, és amikor úgy gondoljuk, hogy hát mi megtaláltuk az okot, hogy ez az, vagy az a szenvedő miért szenved, miért jutott oda, akkor Istent játszunk, testvérek. Akkor mi vagyunk olyanok, akik azt gondolják, hogy a kezünkbe akarjuk tartani az Istent. Ez nem a mi dolgunk, ez nem a mi mandátumunk. Ez a kegyelmes Úristen dolga, aki olyan, hogy az egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Testvérek, ez a történet indítson bennünket arra, mert mindannyiunk szívében biztos vagyok, hogy beleszorult, megszorult egy kicsit a szívünk, egy kicsit jobban fogalmazzak, mikor arra gondoltunk, hogy ez velünk is megtörténhet. Szerencsére a legtöbb dolog, ami miatt félünk vagy szorunk az életben, meg se történik velünk. De nem tudjuk kizárni, hogy milyen nehézségbe jutunk. Megtörténhet velünk is. Gondoljunk arra, hogy akkor, mielőtt még esetleg megtörténne velünk ilyen szomorúság, egyetlen dolog segít bennünket, hogyha megalázkodunk az Úr előtt, és hálát adunk neki, hogy mi ilyen jólétben élünk, és hogy a mások felé bennünket ez megértésre és alázatosságra vezessen. Érezzünk együtt a nyomorulttal és a szenvedővel. Ne az, úgy álljunk mellé, hogy mi válaszokat akarunk keresni, vagy meg akarjuk mondani neki a dolgokat, hanem egyszerűen csak álljunk mellé, és vigasztaljuk, és segítsünk, ahogy csak tudunk, szívünk szeretetéből. És a többi az Isten dolga, pláne, hogyha még imádkozunk is értük. Érezzünk együtt, és legyünk a jobbokkal, adjunk hálát, ha velünk nem történt meg ilyen, és segítsünk a nyomorulton. Úgy, ahogy ezt Isten is az ő megmentő tervében eltervezte, hogy ő elküldi az egyszülött fiát, hogy mindent, kit megmentsen, aki csak hisz ebben az üzenetben. Mert Jézus Krisztus az, akiben eljött hozzánk Isten megmentő kegyelme. Jézus Krisztus az, aki imádkozik értünk most is az Atyánál. Van szószólónk a mennyben. Jézus Krisztus az, aki maga is átment egy olyan szenvedésen, ami igazságtalan volt, hiszen ő ártatlanul szenvedett, ártatlanul ítélték el, és ártatlanul halt meg a kereszten, ami bűneink büntetését magára véve. Gondolj arra, hogyha az Isten fia, aki szenvedett a kereszten, ártatlanul szenvedett, akkor ő együtt tud érezni a szenvedővel és a nyomorulttal. A kérdés az, hogy mi ezt meg tudjuk-e tenni. Adja az Isten, hogy meg tudjuk ezt tenni. És mi is menjünk a szenvedő Krisztushoz, a kegyelem királyi trónjához, a saját életünkkel is. Úgy legyen. Amen. Urunk Istenünk, az Úr Jézus Krisztus által köszönjük, Urunk, hogy tudhatjuk, mivel Jézusban így ismertünk meg téged, Atyánk, hogy te nem afszerint gondolkodsz az emberekről, hogy átkozottak vagy áldottak. Köszönjük, hogy mindenkit megmenteni akarsz. Urunk, azt is köszönjük, hogy Jób könyvéből azért látjuk, hogy nem te küldted ezt a csapást Jóbra, hanem ezt a sátán tette vele. Urunk, a mi szívünk is beleszorul, hogy valami hasonló velünk is megtörténhet. De köszönjük, hogy talán már másképp van, mint volt, hiszen van szószólónk az Atyánál, Jézus Krisztus. Urunk, és tudjuk, hogy ő esedezik, kimondhatatlan esedezésekkel értünk, minden hívő emberért. De Urunk, tudjuk, hogy van, amikor mégis próbára kerül a mi hitünk, mérlegre kerül a mi életünk. Add, Urunk, hogy akkor ne fogyatkozzék el a mi hitünk. És köszönjük, hogy tudjuk, hogy Jézus is ezért imádkozik, és meg fog erősíteni bennünket. Urunk, köszönjük, hogy ezért bizalommal mondhatjuk, hogy tudjuk, hogy a sátánnak korlátozott a hatalma. Sőt, az a reménységünk lehet, hogy akik a tiéd lettek, azok fölött nincs hatalma. Nincs hatalma már. Köszönjük, hogy Jézus a kereszten ezt a hatalmat is így legyőzte. Urunk, vezess bennünket, mint a népedet. Hiszen azért köztünk is esnek nyomorúságok. És bár sok mindenre nem tudjuk a választ, de tudhatjuk, hogy majd egyszer tudni fogjuk, és azt is, hogy te erődet és vigasztalásodat akarod küldeni mindazoknak, akik segítségül hívnak téged. És Urunk, imádkozunk azért is, hogy amikor mi kerülünk olyan helyzetben, mint jó barátai, hogy megyünk egy szenvedőhöz, vagy gyászolóhoz, vagy beteghez, akkor ne váljunk nyomorult, szánalmas vigasztalókká, akik még csak jobban megnehezítik a szenvedő helyzetét, hanem hadd tudjunk csak mellé állni, hadd tudjuk csak átérezni, és szeretni őt, és segíteni, és a többit azt oda bízni rád. Mert Urunk, Te vagy az Isten, és mi pedig nem vagyunk jobbak a szenvedőknél. Urunk, bocsáss meg, amikor úgy viselkedtünk, hogy mi akartunk kezünkbe tartani téged, mintha mi tudnánk a te ítéletedet. Urunk, irgalmazz nékünk Krisztusért. És Urunk, köszönjük ezt a üzenetet, hiszen tudjuk, hogy aktuális. Mert valahogy tényleg több szenvedést és nyomorúságot látunk magunk körül. És készíts föl bennünket, mint népedet, hogy tudjunk segíteni, és ne menjünk el a nyomorult mellett, segítséget nem adva. Hallgass meg bennünket, Krisztusért kérünk. Könyörülj, Urunk, betegeinken, a magányosokon, a szenvedőkön. Szabadíts ki a szenvedélybetegségben lévőket. Könyörülj magyar népeden, hazánkon. Könyörülj mindazokon, akik segítségül hívják a te dicső nevedet. Amen. Most pedig mondjuk el együtt az Úr Jézus Krisztus imádságát fennállva. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Vegyük Isten áldását. Békesség és szeretet Isten népének, hittel együtt, az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.